Kedves püspök atya, hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy ez ügy arányosan történt eddig, és remélem ezt az arányosságot folytathatom én is. Láttuk, vagy érzékeltük az erény, a reménynek a isteni, az erény oldalát, és megkétlettük egzisztenciálisan az a reménységnek a mentő voltát. Én egy nagyon gyakorlati megközelítésből indulok, és hogyha össze lehet foglalni, akkor azt mondom, a keresztény ember gyakorolhatja, tudatosíthatja, imádkozhat ezért. Az erényért, a reménységért, mert remény nélkül nagyon nehéz élni. Azt merem mondani, nem tudunk élni. Nem tudom, hogy én kedves hallgatói mikor kelnek reggel, én reggel 5 órakor kelek, és aztán amikor fölkészítem magamat az életre, hogy aztán imádságra és munkára alkalmas legyek, akkor a Kossuth Rádiót szoktam hallgatni, és a hajnal tájban okítanak reggel mindjárt korán. És éppen erre az előadásra készülve belehallgattam úgy a mindennapi, a hétköznapi beszédbe. És arra a következtetésre jutottam, ha nem is mondja ki reggel a rádió, nem a hírekben, hanem úgy az egyéb híradásokban, a remény, a reménységnek a fogalmát, a szavát, de tulajdonképpen már kora reggel mindennapi életünkben a reményről van szó. Ahogy Márta itt az előbb említette is, benne van a természetünkben, ez még nem az isteni reménykedés, de benne van az ember természetében az, hogy szeretne, ha sikeres lenne, ha egészséges lenne az élete, a mindennapja, és így tovább. És ugye, hogy reményből élünk, ezt is szoktuk mondani, és az, hogy a remény hal meg utoljára, ez meg szinte közhelynek számít, idézzük németül, angolul, magyarul, és annak ellenére, hogy közhelynek számít, úgy gondolom, hogy van mély igazsága, rólunk szól a reményünkről. A bencés szerzetesek zsolozsmát imádkoznak. A zsolozsma zsoltárokból, himnuszokból áll. És hogyha a mi imádságos könyvünket, ezt a zsolozsmát nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy minden napnak megvan a maga alapgondolata. A vasárnapi, mivel a vasárnap az Úrnak a napja, a teremtés és az újjá, Jézus Krisztusban való újjáteremtésnek a napja. A szerda meg kifejezetten a reménynek a napja. És amikor azért fohászkodunk reggel a zsolozsmában, nyisd meg ajkamat, Uram, hogy szám hirdesse dicsőségedet, akkor vasárnap rögtön a második fohász így hangzik: Istenünket és Urunkat, aki Krisztus feltámadása által élő reményre újjászült minket, jöjjetek, imádjuk. Élő remény. Ez azt jelenti, hogy a remény személyes kapcsolatot feltételez, és a másik, akit megszólítok, az maga az Isten. És Isten önti szívembe ezt az isteni erényt, ha lehet így fogalmaznom, a reménységet. Szerdán pedig ma reggel így fohászkodtunk, Istenünket és Urunkat, a reménység Istenét, jöjjetek, imádjuk. Istenben hiszünk, Isten a szeretet, de Isten számunkra a reménységnek az Istene. A természetben és a reményben már megváltott világunk imájában, a nap himnuszaiban, válogatott zsoltáraiban és rövid olvasmányaiban ott a reménység életet átjáró, bátorító üzenete, amely a nap folyamán és természetesen életünk folyamán nem csupán vasárnap és szerdán, de mindig tudatosíthatunk. Csak egy idézet a himnuszból: a nappalt váltja éjszaka, állandó forgás, változás, Teremtő Úr, te megmaradsz, reményünk minket el ne hagyj. Laudesünknek a második strófája, tehát a reggeli dicséretnek a második szakasza. Ígérsz, Urunk, s mi bízhatunk, mivel szilárdan áll szavad, azért kér most e hajnalon a jó reményért énekünk. És ugyanebben a zsolozsmában így fohászkodunk, emlékezz szolgádnak adott szavadra, benne reményt adtál nekem. A püspök úr az előadása végén három kérdést tett föl, házi feladat. Egy kicsit én is annak szánom, és akkor úgy mondanám, hogy a három kérdésre ennek alapján választ lehet adni. Mégpedig len az én kedves hallgatóimnak a Zsoltárok könyvét ajánlanám, mint a remény megénekelt dalainak a gyűjteményét. Ha csak egyet is ragadok ki, akkor a 71. Zsoltárt idézem. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva, reát támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Tehát, ha van a háztájunkon teljes Biblia, kérem, keressük meg a Zsoltárt, és még hozzátennék valamit. Ha egyedül vagyunk, tegyük meg azt a luxust, és a szokásunktól eltérjük, hogy nem csendben imádkozunk, hanem fölolvassuk, hogy halljuk is. És akkor a remény megerősíti szívünket Isten szaván keresztül. És még egy, amikor a szerzetes fogadalmat tesz, akkor a 118. vers, Zsoltárnak egyetlen egy versét háromszor elmondja, és aztán hozzáadnak a közösség még egy dicsőséget. És ez így hangzik, először a mi gyakorlatunkat mondom el, a latinban suscipe, fogadj el engem, Uram, szent igéz szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem várakozásomban, hiszen te benned bíztam. És egy másik fordítás, támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne hagyj, hogy megszégyenüljek reménységemben. A szerzetes, amikor fogadalmat tesz, arról akar hitvallást tenni, hogy nem ő, hanem mindent Istentől vár. Istentől várja az ihletet, a hitét, a reménységét, és azért kérjük, még a reménységben sem csalatkozzék, mert azt sem magának akarja tulajdonítani, hanem annak, akinek élünk, akinek meghalunk, és akivel közösségben akarunk létezni. És figyeljük meg, akik Isten tiszteletre járunk, hogy a mise szövegei, a misének az imádságai, minden egyetemesen ezt a fajta reménységet sugározzák, és ezt szeretnék tulajdonképpen a közösségi Isten tisztelet során is átadni, tudatosítani, elmélyíteni mindannyiunkban. Püspök úr is idézte, de nem tehetem meg, hogy ne idézem. Péter apostol a levelében azt mondja, mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindazoknak, akik reménységetekről kérdőre vonnak titeket. A mi reményünk forrása Krisztus. Nem kell állandóan papolnunk, de ha remény derűje és kedvessége sugárzik belőlünk, akkor a reménytelen megkérdezi tőlünk, hogy mondd, neked hol van a reményed? Beszélj nekem arról, hogy te miért tudsz derűs lenni, miért tudsz vidám lenni, miért tudsz minden szenvedés vagy nehézség ellenére is reménykedő lenni. Itt akár be is fejezhetném, de még engedjenek meg egy személyes befejezést. Egy kolostor is a reménységnek a jele. Hogyan? És még inkább egy 1000 éves kolostor. Ha végig gondolom Szent Márton monostorának a történetét, röviden panonhalmáit, akkor azt kell mondanom, hogy az Isten történelemben adott, újból és újból megerősített reménységének a jele. 996-ban, még az első évezredben kezdtük. Nem sorolom el a teljes rendtörténetet, mert belehalnánk az 1020 esztendőnek az elmondásába. Többször leromboltak bennünket. Többször egy romhalmazból kellett újjáépíteni panonhalmát. Az utóbbi időkben is. És mindenfajta újjáépítés, ennek a háznak a megújítása is tulajdonképpen a jövőbe vetett hitünkről és a jövőbe vetett reményünkről szól. És ez fontos tudatosítani a pécsieknek is, nekünk panonhalmiaknak is. És nagyon jól jött, amikor 1996-ban II. János Pál pápa, most már mondhatjuk Szent II. János Pál pápa, meglátogatott bennünket panonhalmán, és így bátorította a monostornak a lakóit. Éljen minnyájatokban Szent Benedek szelleme, hogy kolostoraitok testvéri lánca kösse össze nyugat és kelet nemzeteit és keresztényeit. Ragyogjon fel szolgálatotok által a béke, a remény és a kiengesztelődés szivárványa a Kárpát-medence fölött. Mária Delicié Benediktinorum kísérjen benneteket, és vegyen oltalmába a jövőben is benneteket. Egy kolostor, amelyet a több mint 1000 évvel többször újjáépült, és ma is szeretne megújulni, a reménynek és a hitnek a jele. És mit szeretne hirdetni tanúságtételként egy nemzet számára? Azt, amit József Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápánk a Föld sója című munkájában ír. Ma olyan emberekre van szüksége az egyháznak, és én hozzátenném a világnak, a kihűlő félben lévő világnak, akiket a kereszténység belülről, a szíve felől fogott meg, akik a kereszténységet boldogságként és reményként élik, és ezáltal szerető emberekké válnak, és őket nevezzük később majd szenteknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!